ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 6. rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
Április 12-e. Elképzelhető, maga ismeri jobban mégiscsak a helyzetet, hogy ez az édesanyja részéről is valami nagy döntés volt, hogy magát odaállította a tükör elé, hiszen előtte nem beszélt róla.
És lehet, hogy beszéltek róla. Lehet, hogy beszéltek róla. Az antiszemitának éppen az a sajátossága, hogy beszélhetnek róla, amennyit akarnak. Tehát mit tudom, ez Imrédi akkor ismerte föl magában valószínűleg az antiszemitát, amikor megtudta, hogy a nagymamája zsidó. Itt a meggyőzésnek, vagy ezek emocionális, indulati szinten működő dolgok. Az idegen büdös, kész, pont. Hogy aztán büdös-e vagy nem büdös, ez egy teljesen más kérdés. Ez racionálisan nagyon nehezen megközelíthető. Lehet, hogy előtte is beszéltek. Hát beszélni kellett, hát mindenről beszéltek. Hát soha nem volt. Tehát a szabad gondolkodói tradícióknak, hát éppen az a lényege, hogy nincsenek tabuk, mindent meg lehet beszélni, mindent meg kell beszélni. Ez inkább csak valószínűleg az anyámat is annyira meglepte, hogy egy nagyon indulati, nagyon drámai reakció volt. Nem hiszem, hogy ez egy bármiféle tudatosság lett volna benne, illetve hát egy nagyon tudatos ember volt, de nagyon szerette az ilyen drámai, kis drámai akciókat. Ebbe is bukott bele az élete, hogy szerette ezeket. És hát valamire rá is vezetett. És hát attól kezdve én ezt, amikor találkoztam vele, akkor a maga módján nem tűrtem. Most ebben az iskolában, 57-ben, és mindezt csak, megint csak azért mondom el, hogy ábrázoljam ezt az egész nagyon bonyolult dolgot. Ez 57-ben volt, amikor újra megkezdődött a tanítás. 57, nem tudom én, februárban kezdődött, nem emlékszem, március elején, valahogy így. De lehet, hogy már januárban megkezdődött, nem emlékszem. És volt az osztályban egy osztálytársam, akivel már az általános iskolában is együtt jártam, Andrásnak hívták, és ez az András majdnem a barátom volt, nem volt a barátom, és az, hogy miért nem volt igazán a barátom, az megint egy nagyon furcsa dolog. Az anyámnak egy nagyon súlyos lelkismeret furdalása tapadt ehhez a gyerekhez. A gyerek édesanyja egy lengyel zsidó asszony volt, aki egy csillagos házban élt, nem tudom, hogy honnan ismerték a szüleimet, és az anyám mindig mutatott egy szőnyeget, amin ez az asszony, tehát az András nevű osztálytársamnak az édesanyja, térdre vetette magát előtte 44-be az anyám előtt, aki hamis papírokkal élt, nyakában egy nagy keresztlógot, szőke volt, és én is szőke voltam, és a gondjaira bíztak veszélyeztetett gyerekeket, tehát rajtam kívül még volt 5 gyerek, akit a nagynéném, az Aranyosi Magda, akinek viszont a férje egy erdélyi nemesi családból származott, tehát valamelyes védettsége volt. A 2 asszony a Damjanich utcai, az Aranyosiék Damjanich utcai lakásába, ezeket a gyerekeket bújtatták, hamis papírokat és röplapokat szállítottak, hoztak, vittek. És ez az asszony letérdelt a szőnyegre, és könyörgött az anyámnak, hogy az Andrást még vegye magához. De az anyám nem vállalta, nem bírta vállalni. És bár András megmaradt, az asszony is megmaradt, mindenki megmaradt, vagy hát akiről én tudok, tehát a család megmaradt. Az anyámnak ez egy iszonyatos lelkismeret furdalás volt. Ez egy nagyon kedves, nagyon muzikális gyerek volt, és egy matematikai zseni. Olyan volt, amikor felelt matematikából a vegyipari technikumba, vagy amikor társalgott matematikáról ezzel a kegyetlen fasisztoid matematika tanára, és társalogtak, mint a Karintiban a Steinman a grófnő, szóval kiment és társalogtak. Október előtt, de 57-ben, amikor újra kezdődött a tanítás, akkor egyszer azt mondta, hogy Schwarz. És utána az osztályban nem volt Schwarz, természetesen nem állt föl senki. És ez egy fekete fiú volt. A lengyel galiciai zsidók azok általában feketék. Vagy többnyire feketék. Egy nagyon szép kis fiú volt. Most azért se lehetett közöttünk barátság, mert én egy csaknivaló matematikus voltam mindig is, ő meg egy fantasztikus matematikus volt. Én zenéhez nem értettem, ő meg zenéhez nagyon értett. Tehát jóba voltunk egymással, de nem. Schwarz nem volt az osztályban. És akkor elismételte még kétszer, háromszor, majd odafordult ez a fiúhoz, hogy hozzá beszél. Természetesen mindenki tudta, hogy kihez beszél.
Honnan?
Hát azért, mert valószínűleg ez számomra is akkor volt élmény, számom volt tartva. Mm-hmm. És hát akkor egy gyerek sápadtan fölállt, és válaszolt. Holott én éreztem, hogy köpnie kéne, és ki kéne mennie az osztályból. És ez többször megismétlődött, és talán, nem tudom, hanyadszorra én nem bírtam.
Tehát, ez a tükörjelenet előtt, vagy után volt?
Hát hogyne, után. Hát akkor 8 éves voltam, amikor a tükörjelenet volt, és itt már 15. De hát közte már voltak a két időpont között hasonló jelenetek, lezajlottak az életem. Nem bírtam tovább, és elkezdtem ordítani, hogy nincs Schwarz az osztályban, és hagyja abba. Furcsa módon abba hagyta soha többet. András nevű osztálytársa mégis elhagyta az iskolát. Tehát a szülei átiratták egy másik iskolába. A nacionalistákat, antiszemitákat azért nem értem, függetlenül attól, hogy mintán magam abban a pillanatban, 8 éves koromban egyszerre voltam mind a kettő zsidó is, meg antiszemita is, tehát meg kell értem, meg is tudom érteni, csak követni szellemileg azért nem tudom őket, mert nem tudom, hogy akkor mit csinálnak azokkal a magyarokkal, akik ugyanilyen megaláztatásokat élnek át Romániába, Szlovákiába, vagy bárhol a világon. Tehát, hogy mit csinálnak a megaláztatással, de hát ez az ő dolguk, ezzel nekik kell elszámolni.
Hát ez evidens szerintem. Úgy gondolják, hogy a zsidóknak jár, és senki másnak nem jár.
Hm? Hát ez természetes, persze.
De magát nem érte ilyen ilyesfajta verbális atrocitás?
De.
Mert hogy most az András itt mesélte el.
Igen, sokszor, természetesen.
És mit kezdett vele?
Hát hol mit? Különböző dolgokat. Különböző időkben, különböző helyzetekben, mindig különböző dolgokat, de szó nélkül nem maradt. Tehát le nem nyelem. És az, hogy le nem nyelem, annak egyszerűen az az oka, tehát az a megfontolás az oka, hogy ennek az elméletnek, ennek az elképzelésnek a jegyében ugye 600 ezer magyar zsidót már elpusztítottak, tehát nincs itt, én úgy gondolom, hogy nincs több lehetőség. Aki meg úgy gondolja, hogy még van, hát akkor az úgy gondolja, hát meglátjuk, hogy van-e.
Nagyon megengedő, mit mondjanak?
Hát most mit csinálni? Nem tudok mit csinálni. Nem, én egy demokrata vagyok, tehát az ember társaimat tiszteletben tartom, az életüket tiszteletben tartom, és még a gondolkodásukat is tiszteletben tartom. Hát természetesen ennek megvannak a maga határai, de akkor szólok is, amikor a határa értünk.
Szól, ha személyközi viszonyban van.
Igen.
És ha nem?
Igen. Hát akkor csinálom a magam dolgát.
A másik dolog, ami miatt szerettem volna, vagy szeretném, hogyha visszatérnénk az a fotózásról szóló beszélgetés egy mozzanatához, mert ugye ott érintettük a maga érzelmességét. És azt, hát ugye azt a történetet, amelyet elmesélt most az édesapja öngyilkosságával kapcsolatban, illetve érintette a dolgot ennek során, azt számomra szokatlan módon meg is írta. Tehát saját élményként, nem áttételesen, nem transformálva, úgy is, de saját élményként is. És a Varnemündébe.
Igen, az igaz.
Na,
az igaz.
De annak mi a címe?
Hazatérés.
Hazatérésben, igen. Szóval a hazatérésben. És abban van egy nagyon számomra nehezen értelmezhető megjegyzése erről az egész történetről, és már ne haragudja, hogy most kivételesen az Őrsitől kölcsönzök egy kifejezést, de ez az egyidejűség szégyene, ami vagy az egyidejűség szégyene, vagy az egyidejűség misztériuma, attól függően, hogy kinek a szemszögéből nézzük, vagy honnan fogalmazunk. Tehát azt az eseménysort írta le, amely magával történt, miközben az édesapja öngyilkos lett. És itt van egy mondata, amelynek az a lényege, mert hogy szó szerint ugye idézni nem tudom, hogy ott ebből a történetből jött rá arra, hogy mennyire fontosak a maga számára egy történéssor vagy egy cselekmény erkölcsileg is megfogható mozzanatai, és ebből jött rá arra, hogy maga mennyire érzelmes. Na most a kettőnek a kapcsolása nem világos, egyszerűen nem értem. Szóval az erkölcsöt én eddig mindig egy beépült, tehát normává, belső normává vált ítéletnek vagy ítélő képességnek gondoltam, de hát ez egy nagyon tudatos dolog, szóval ez egy elvi dolog, és nem értem, hogy hogyan az érzelmességhez.
Hát ezt nagyon hálás vagyok, hogy ezt kérdezem, ez egy rettentesen fontos dolog, nekem nagyon fontos dolog. Én azt ebbe a Hazatérés című eszébe, vagy beszámolóba azt írom le, azokat a problémákat, vagy azokat a írói gondokat írom le, amelyek a emlékiratok könyve írása közben foglalkoztattak, vagy az írása előtt foglalkoztattak. Az élménynek, a benyomásnak, a történésnek, amit mi történésként fogunk föl, és a jelenetnek, az irodalomnak, a cselekménynek a viszonyát próbáltam megvizsgálni. És ezt az ember mindig vizsgálja akkor is, ha nem ír. Tehát, jaj, mondja az ember, milyen érdekes, miközben ezt vagy azt csináltam, kiderül, hogy a másik ezt meg azt csinálta. És akkor megpróbál két egymástól független, szinkronba lévő esemény között, tehát az egyidejűségbe, ahogy az Őrsi mondja, megpróbál valamifajta viszonyt teremteni. Most vagy tud, vagy nem tud. Ez a viszony vagy természetes, elfogadható, magától értetődő, vagy mondva csinált, és akkor jön a fekete mágiától a rózsaszín misztikáig minden, parafenomének és űrlakók és minden bejöhet, hogy ez a két esemény miért függ össze, amelyik valószínűleg nem függ össze. Tehát akkor egy nagyon fontos filozófiai kérdés áll az ember elé, hogy vajon a világon minden összefügg mindennel, vagy csak bizonyos dolgok bizonyos dolgokkal, hogy van-e egy raster, egy struktúra az események között, ami megfogható, és hát ami az irodalom számára nagyon fontos, mert akkor ez a történet, vagy az elbeszélés ilyenségét, vagy olyanságát határozza meg. És ezekre a kérdésekre, ha valaki ír, akkor mind válaszolni kell, valamilyen formában. Akár ezt eldönti, akár nem dönti, ez egy válasz. Tehát ha történetet mondok, akkor azt mondom, akár akarom, akár nem, hogy van egy ilyen raster, ami ráfektethető a világra, ahol ki vannak jelölve bizonyos pontok, és ezeknek a pontoknak vannak összefüggő felületei, vagy ezek összefüggenek egymással. Ha viszont van két eseményem, azt mondom, és én itt ezt írtam le, hogy egy 15 éves fiú hajnalban valamiért fölriad, érzékeli, hogy ezt finomabban írtam le, mint ahogy most mondani fogom, érzékeli, hogy merevedése van, jaj, de jó, legalább majd újra el fog aludni, önkielégít, ez pompás, ez 15 éves korban egy nagy öröm, ugyan meg van tiltva, ahol meg van tiltva, akinek meg, nekem meg volt tiltva. És később kiderül, hogy ugyanezekben a percekben az apja szívvel lőtte magát. Na hát hosszú ideig ez a kis öröm, ami a testből, vagy ez a nagy öröm, ami a testből az embernek önkezével is előhívható, és hát még milyen nagy öröm, amikor nem ön kezével, de tehát ez az öröm ettől meg van fosztva. Mert hát itt állítólag akkor van valami összefüggés, tehát akkor miután nekem az apám ezt megtiltotta, én mégis megtettem, tehát a halálában valahogy ez benne van. És ez benne is volt. Nem azért, mert én önkielégítettem, és ez nekem jó volt, hanem azért, mert a tiltásaira köptem. Mert a halála előtti estén még ordítottam vele. Ő is velem, de én is vele. Tehát azon az éjszakán, amikor meggyilkolta, vagy azon az előtti este, amikor hajnalban meggyilkolta magát. Tehát megtagadtam tőle valamit, a megértést megtagadtam, a szeretetemet megtagadtam, vagy a szeretetemet ordításban nyilvánítottam meg, és nem kézfogásban, vagy csókban, vagy mert utáltam őt.
Éppen akkor,
igen. Mert valamit akart, már nem emlékszem, hogy mit, amit én nem akartam, kész. És éreztem azt a súlyt, amit nem tudtam, hogy mit érzek, tehát azt, amit rám akar lőcsölni. Tehát el akar igazítani egy egész életre, egy este. Uh-huh. Már megint.
Uh-huh. Ez jogos kérdés volt, hogy éppen akkor, vagy egyébként is ott tartott, hogy utálta?
Általában. Nem, hát az ember, ha kamasz, akkor az apja ellen lázad, és ha fiú, ha a lány, akkor az anyja ellen lázad, vagy olykor fordítva is, de hát mindegy, hát lázad. Tehát ez nem azon a határon belül volt az utálat, vagy a lázadás, amilyen ez szokott lenni. Tehát amikor az ember ugye konfirmálja a fogalmakat, akkor ellenőrzi a fogalmakat, akkor látja, hogy itt valami nem stimmel. Éreztem, hogy valami nem stimmel. Hát az nem stimmelt, hogy ő tudta, hogy ő el akar menni, ott akar minket hagyni, helyesebben le akar minket lőni. Az kiderül a búcsú leveléből, csak az öcsémnél meggondolta magát.
Tényleg?
Igen. Túl szép volt az öcsém, és túl egy gyönyörű gyerek volt. Engem talán lelőtt volna.
Ha eljött magáig.
Igen, a kicsivel kezdte. Tehát ezzel röhögünk, mindegy.
Nem
röhögünk. A kínunkban röhögünk. Tehát itt van két esemény, amelyik egymással vagy összefüggésben van, vagy nincs. Tehát egy áttételes összefüggést, egy szimbolikus összefüggést meg tudok állapítani, egy közvetlen összefüggés nem, holott lehetséges, hogy van. Tehát, hogyha a racionalitás síkját elhagyom, vagy az észszerű magyarázatok, lehet, hogy telepatikusan én megéreztem, tehát van egy olyan hullámvonal, amin megéreztem, hogy itt valami baj van, és azért riadtam föl. És hát álmában az embernek elég gyakran van merevedése, tehát azért kaptam oda, hogy ezt a feszültséget, ami bennem van, ezt attól valahogy megszabaduljak. De lehet, hogy van egy ilyen kapcsolat, lehet, hogy nincs, nem tudom. Az én világképemben azt lehet mondani, hogy az Isten tudja. Tehát én nem tudhatom, nem szabad, hogy mondjam, érzelgősnek lennem, tehát nem szabad érzelgősen a kettőt összekapcsolnom, és így jön az érzelem bele, hanem az etika ugye az, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk, mert azt csak az Isten tudja, vagy valaki tudja, aki nem mi vagyunk, és rábízzuk magunkat olyan rendszerekre, ezek lehetnek tapasztalati rendszerek, vagy lehetnek az Isten tudásából levezetett rendszerek, az etika rendszere, rábízzuk magunkat olyan parancsolatokra, amelyek aztán bizonyos típusú rendet teremtenek bennünk. De nem hagyják, hogy érzelmi, indulati alapon oldjunk meg valamit, és így jön össze az én fejembe ez a három aspektus, ez a három dolog.
De hiszen a mondat fordítva szól. Szóval, hogy abból, hogy ebben erkölcsi megítélésre alkalmas mozzanatokat és kapcsolatot keresett a két esemény, a két egyidejű esemény között, ebből következett a maga számára, hogy maga mennyire érzelmes.
Hát igen, ebből láttam, miközben kerestem, hogy milyen kapcsolat lehet a kettő között, és próbáltam megítélni az egyiket is, meg a másikat is, tehát az apámat, mint öngyilkost, aki azt az isteni jogot vindikálja magának, hogy másik két élőlényt is megöljön, de aztán nem képes ezt végrehajtani, és a másik oldalon egy gyereket, egy kamaszt, aki valamit megérez, de nem tudja azt az érzést semmihez kapcsolni, és a mai napig nem tudja semmihez kapcsolni, mert valamire azt kellene mondani, amiről nem tud, hogy tudja, vagy valamiről, amivel kapcsolatban csak sejtései vannak, azt kellene mondani, hogy tudja, hogyha úgy döntene, hogy a két dolog között van kapcsolat. Sejti, hogy van, de nem tudja azt mondani, inkább etikusan próbálja a dolgot megoldani, tehát megpróbál mind a két félnek, megpróbálja a maga igazságát, vagy a maga adottságain belüli megkérdőjeles, vagy megkérdezhetetlen valóságát megrajzolni, anélkül, hogy valamiben döntene. Amiben nem dönt, amiben nem akar dönteni, mert az nem az ő dolga, abban ugyanakkor az érzelmek és az indulatok mindig döntenek.
Ez esetben?
Ez esetben én tudom, hogy a kettő között van kapcsolat, tehát érzem, sejtem, de nem merem állítani. Nem merem állítani, nincsenek rá bizonyítékaim. És az életnek nem azt az útját követem, hogy valamiről, amiről nincsenek bizonyítékaim, arról állításokat mondanék. Nem engedek az érzelmeknek, az indulatoknak, legalábbis írásban nem engedek. Fotóban sokkal jobban engedek. Ott nem én csinálom, hanem én engedek annak, mondjuk, hogy a hold fönn van az égen, és van havas egy kicsit egy út, és vannak árnyékos fenyő lombok.
Olyankor elengedi magába a vajasméres kenyeret.
Igen, ez tudatos, tehát akkor ez tőlem citálja a vajasmézes kenyeret, hogy olyan érzelmes vagyok, mint egy vajasmézes kenyeret, szóval csöpögök. De ezt nem engedhetem, mert ez az a sík, ez az a szint, ahol az ember a legjobban egyedül van, tehát ahol a legkevésbé tud valamit közvetíteni. Hát a nyelv az meg a kommunikációnak az eszköze, tehát ott olyan területekre lépni, ahol ugyanakkor közvetíteni nem tudok exakt módon, hát ez nagyon rizikós számomra.
Csak egy baj van a konkrét történet esetében, hogyha maga megmarad az érzelmi szinten. Tehát úgy érzi, hogy valami nem tudható, magáltal nem tudható, de sejthető összefüggés van az apja halála és a maga éjszakai önkielégítések, vagy hajnali önkielégítések között. Ugyanakkor, ha erkölcsi fogalmakkal írja le a dolgot, akkor meg ezt úgy hívják, hogy maga felelős az apja haláláért. Tehát ugyanott tartunk. Csak az egyik egy racionalizált dolog, a másik pedig egy benyomás, egy érzés, egy valami nem tudható.
Nem, én ezt nem állítottam.
A mondatában ez van?
Lehet, hogy most ebben a mondatomban ez van, de az leírott mondatban nincs ez. Megint csak egy nagyon komplikált játék, tehát a macskának egyszerre kell kínésben egeret fognia, ami soha nem megy. Én azt állítom, hogy én igyekszem megmaradni, nem a saját etikám, hanem egyfajta etika, nyugodtan azt mondhatjuk, egyfajta keresztény etika, zsidó-keresztény etika alapelvei szerint, mind a két emberben egyszerre. És mintegy azon a szinten maradni, hogy a két esemény között lehetséges összefüggés, de nem föltétlenül szükséges, hogy legyen, hiszen én vagyok az elbeszélő, én beszélem el, aki az én elbeszélésemet olvassa, az önkéntelenül átveszi az én szempontrendszeremet, tehát az én énembe marad, és az apám szempontrendszerét az mint egy kívülről látja. Éppen ezért kell nekem nagyon azon lenni, hogy az ő szempontrendszerét, az ő énjének, karakterének, tettének a logikáját is követni lehessen. És azon a határon túl is követni lehessen, ahol én nekem meg kell állnom. Tehát óhatatlan, hogy nálam marad, hiszen én élek még mindig. Ezért beszél az Őrsi az egyidejű történések szégyenéről. Tehát van egy szégyeneleme, De éppen ezért kell igyekeznem azon, hogy az is egy önálló, a saját két lábán megálló másik, akire rálátok, etikai autonómia maradjon. Tehát ne sértsem az énemmel, az én elbeszélésemmel, ne sértsem az ő autonómiáját.
Hogyan sérthette volna jelen esetben? Tehát a konkrét történet elmesélésében?
Mondjuk így nem tudom elmondani, de az emlékiratok könyvével kapcsolatban már el tudom mondani. Az emlékiratok könyvében az volt az alapvető törekvésem, ezek miatt a meggondolások miatt, hogy én nem vagyok az az ember, aki egy új etikai elméletet ki tud dolgozni, de viszont nagyon érzékeny és fogékony vagyok arra, ami már megvan az európai tradícióban. Én ezt nem vetettem el, bizonyos értelemben szembefordultam a szüleim, nem bizonyos értelemben, alapvetően szüleim szabad gondolkodásával. Ezt fogom érvényesíteni.
Miért szembefordulás ez közbevetőleg a szülei szabad gondolkodása?
A szüleim azt nem gondolták, hogy lenne Isten. És én meg ez egész kamaszkoromat avval töltöttem el, hogy ez nekem nagyon tetszett. Tehát az Isten tagadás az nagyon tetszett, mert hát egy gyereknek egy tagadás az nem feltétlenül, de hát valamikor tetszik. Tetszett. Meg hát ők csinálták, úgyhogy ez tetszett. De állandóan maradt bennem egy nagyon súlyos gyanakvás, hogy ez nem így van. Tehát egy csomó kérdést kikerültek állandóan, nagyon nagy ívben. Hát például a halált, tehát az, hogy ha ma nézem az ő arcképüket, akkor látom, hogy két ember, aki éppen csak megúszta, egyik se volt 50 éves, amikor meghaltak, úgy néznek ki, mint a 70-ek lennének. Nagyon öregek voltak. Hát végigcsináltak két lábon állva, nem meghunyászkodva bátran egy háborút, beleöregedtek. És egy csomó kérdést kikerültek, például 8 éves koromig nem juttatták el a tudatomig, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy zsidónak születtem, még akkor is, ha nem vagyok. Szóval nem juttatták, a probléma nem került el a tudatomig. És hát túl könnyedén elintéztek egy több ezer éves tradíciót, szociális elképzelések alapján, ami magában a tradícióban benne van. Tehát soha nem értettem ezt a feszültséget, hogy lehetséges. Tehát ugye kettő miért ellentetje egymásnak, amikor hát ugye a keresztény tradícióban a szociális elvek épp úgy benne vannak, de akkor viszont valóban a katolikus egyház miért rendezett megállás nélkül égetéseket? Vagy akkor tényleg a boszorkányok, és akkor tényleg van pokol, és akkor a pokolra kerülünk, és akkor tényleg van valaki, aki meg tudja mondani, hogy mi igaz és mi hamis. Ez nem úgy van, ahogy a szüleim mondják, hogy hát ez minden megfontolás kérdése, és meg kell beszélni, és hogy az emberek egymással megbeszélnek valamit, akkor meg tudnak egyezni. De hát akkor ez nem megegyezés kérdése, hanem döntés kérdése. Tehát ez egy gyerek számára nagyon súlyos problémák, amit valahogy el kell dönteni. És én úgy döntöttem már gyerekkoromban, hogy Isten pedig van, én hallgatok róla, hogy én ezt tudom, mert nem akarom őket bántani, de én ezt úgy megőrzöm magamban, és ez később meg fontos lett. Tehát ha ebből indulok ki, közvetlenül nem lázadtam ilyen értelemben föl ellenük, meg nem is volt időm, mert meghaltak, de mindesetre magamban végrehajtottam valami fajta fordulatot azzal szemben, amit ők gondoltak, hittek és meggyőződésként vallottak.
Folytatná az emlékiratoknál, miért érezte úgy, az előbb azt mondta, hogy nem fog tudni egy új etikát kidolgozni, miért érezte úgy, hogy ki kéne dolgozni?
Mert semmi nem volt összeegyeztethető semmivel, tehát semmi nem volt megérthető, és nagyon sokáig azt hittem, nem arra gondoltam, hogy ki kéne dolgozni egy új etikát, hanem úgy éreztem, hogy vagy én egy torszülött vagyok, aki nem érdemes az életre, mert semmit nem értek. Tehát semmi, állandóan azt látom, hallom, hogy homlok egyenest ellenkező dolgokat mond ugyanaz az ember, és nem veszi észre, szomlok egyenest ellenkező, hogy semmi nem illeszkedik semmihez. Tehát az, hogy egy totális káosz van. Tehát, hogy valami jót el akarnak érni, miközben mindenki retteg és fél. Tehát ez volt a kommunizmus. Tehát, hogy valami nagyon jó készül itt, jó, én ezt elhiszem, és át is tehát érzem, értem, persze, hát egyelőnek kell lenni. De egyrészt az emberek ezt nem akarják, tehát ragaszkodnak a nahkaszlihoz, amit nem szabad elvenni, és hát az én nagymamám is a saját nahkaszlihához, sőt, a nagyvonalú, szabad gondolkodó kommunista szüleim is a maguk módján bizonyos dolgokhoz mégiscsak ragaszkodnak. Miért nem engedik el? Tehát az ember hálóna hányódott, egymáshoz nem illeszthető elvek és vallomások és attól teljesen elütő gyakorlat között, amitől egyrészt úgy érezte, hogy valami újat ki kéne találni, vagy valami csodának kéne történni, nem az, hogy ő találja, de valami csodának kéne történni, ami soha nem történik, vagy pedig hát saját magát egy nullának, egy senkinek, egy illetre nem való féregnek érzi. De most a maga a két véglet megint csak egy hányódás, és a realitás az egész más. De hát ha valaki ilyen tipródó alkat, mint én, és mert érzelmes, tehát fáj is az, hogy mások nem veszik észre az, hogy hova vezet az önellentmondás, vagy úgy csinálnak, mint ha nem vennék észre. Természetesen észreveszik, csak úgy csinálnak, mert érdekükben áll úgy csinálni. Tehát az érdek...
Nem lehetne élni, meg cselekedni.
Igen, nem, lehetne, de mindegy, hát szóval ez nem érdekes. Hát akkor az óhatatlanul, mint egy utolsó szalmaszálhoz valami meglévőbe kapaszkodik, és ez a meglévő, ez a tradíció volt. A tradíciónak nem a rossz oldala, mert a tradíció az önmagában nem jelent semmit. A tradíciónak vannak, vagy tradícióknak vannak rossz oldalai, jó oldalai, van pozitívumai, negatívumai. Tehát akkor mint egy ilyen, mint a romok között nőttem föl, tehát ez nem volt tőlem idegen, hogy kutakodjak a romok között, hogy valami talán még használható. Számomra ez egy, tehát ez a zsidó-keresztény, vagy egészen pontosan, mert aztán később visszakezdtem keresni a görög felé is, vagy a görögbe is kutakodtam, tehát ez a görög-zsidó-keresztény, vagy zsidó-görög-keresztény tradíció, ez fontossá vált. És miután számomra volt Isten, és ennek van egy Isten létéből levezetett etikai rendszere, hát ez vált fontossá. Ez úgy nyilvánult meg az emlékiratok írása közben, tehát ez az egész probléma halmaz, amiről beszéltünk, hogy az én törekvésem az volt, hogy egy olyan könyvet írni, amelyben nincsenek elosztva valami fajta elv szerint a jók és a rosszak, a szépek és a csúnyák, hanem azok elég kaotikusan jelennek meg, kiszámíthatatlanul, hogy semmi ne legyen kiszámítható. Nem azért, mert én ezt így eldöntettem, hanem azért, mert ez a tapasztalatom. Kerényi Grácia mondta mindig azt, hogy Peti, soha nem az történik, amire vár. És tényleg soha nem az történik. Ez egy közhely, baromi bölcs. Tényleg. Peti, soha nem az történik, amire vár. Amire az ember vár. Tehát attól félek, hogy elüt a villamos, akkor az autóbusz fog elütni. Hogyha attól félek, hogy fejemre esik a kő, akkor fölbotlok és kitöröm a nyakamon. Ha a gázháborútól félek, akkor jön az atomháború. Szóval ez van a realitásnak egy másféle léptéke, ami nem fölfogható. De ez nem jogosít föl engem arra, hogy egyik dologról azt mondjam, hogy ez rossz, a másik dologról azt mondjam, hogy jó, az egyik emberről azt mondjam, hogy ez egy rossz ember, a másik emberről azt mondjam, hogy ez egy jó ember, hanem meg kell hagynom a dolgot a maga kiszámítatlan kaotikus mi voltába, és szándékosan, tehát mesterkélten, előre elhatározott szándékkal senkit nem, tehát egyetlen szereplőmet sem tehetem jóvá vagy rosszá, nem azért, hogy arányosak legyenek, nem azért, hogy ne lehessen eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, azt el lehet dönteni. Az mindenkinek a maga belső ügye. Hanem azért, hogy ne a saját elfogultságaimnak legyen főszólama. Tehát a főszólam ne a saját elfogultság, a saját döntéseimé legyen, hanem én maradjak annál, ami az emberbe isteni momentum, mégpedig a karakterénél, a jelleménél, ami különböző tulajdonságokból áll. Minél szőrszálhasogatóbb módon ezeket a tulajdonságait vegyem szemügyre, és akkor az nagyon sokféle lesz, az nagyon kaotikus lesz, abban mindenki megtalálja a maga ösvényét és útját. Nem így lehet, hogy az olvasás szempontjából nem így van. Én minden esetre ez volt a szándékom, tehát hogy ne...
Jó, a szándékot önmagában.
Voltakat is eleveneket ítélő szellemként döntsek el valamit, hanem minél több felületet adjak egy lehetséges döntés számára.
Szóval a szándék szintjén sem értem, tényleg. Mert nem igaz, hogy egy karakternek nincsenek döntő vonásai, és nincs egy irányultsága, amelyet bizony köznapi fogalmaink szerint, meg még erkölcsi fogalmaink szerint is inkább jónak nevezünk, vagy inkább rossznak nevezünk. Szóval igaz, hogy mindenki tulajdonság halmaz, és igaz, hogy mindenki hozzá tudja igazítani a saját negatív cselekedeteit, meg tudja ideologizálni, hogy megfeleljen a saját magáról kialakított képnek és erkölcsi normáinak, de ez nem igaz, hogy nincs egy irányultsága ennek az erkölcsiségnek. És ha maga ezekről az emberekről beszél, akkor miért rám bízza a döntést, hiszen az ő karakterükből kell, hogy következzen, hogy kiderüljön ez az irányultság.
Lehet, hogy ez így van, ahogy mondja, én ezt nem tudom eldönteni, de hát annál a tapasztalatomnál maradtam, és maradok a mai napig. Az a tapasztalatom, hogy a Kosztolányinak van egy olyan mondata, hogy egy dologról ezer véleményem van, vagy valami így hangzik ez a mondat. Én is, meg mindenki más, az egyik emberrel való viszonyába ilyen, a másik emberrel való viszonyába olyan, például kamaszkorában, amikor megvizsgálja az ember a fogalmakat, tehát hogy mi mit jelent, rettentes problémát jelent. Tehát, hogy én az egyik, egyik nagymamámmal ilyen vagyok, a másik nagymamámmal olyan vagyok, vagy az egyik szerelmemmel ilyen vagyok, a másikkal olyan vagyok, mikor hazudok. Holott nem erről van szó, hanem arról van szó, valószínűleg, így sem tudok, hát nem tudom azt mondani, hogy ez biztos így van, csak én nekem van egy ilyen feltételesen. Valószínűleg az egyik ember kapcsolatban, aki egyfajta tulajdonságomra, vagy egyfajta tulajdonság csoportomra így reagál, akkor azt működtetem, míg a másik emberrel kapcsolatban, aki másik fajta tulajdonságaimra reagál, másik embert keresek föl. Tehát például, mit tudom én, fiatal emberek, én magam is tipróttam eleget ezzel a problémával, szerelmesek, és akkor valahogy nem tudják, valahogy nem illik össze, tehát az egyik nő az túl intellektuális nekik, vagy az egyik férfi, a másik az meg túl szép. Mintha szeretnék a kettőt valahogy, mindig valamiből kettőt vagy hármat szeretnének összevezetni, ami soha nem stimmel össze. Csak azt tudják megoldani, hogy az egyiknél ezt, az intellektusukat mondjuk működtetik, a másiknál a szép érzéküket működtetik, de mind a kettőtől úgy mennek el, mint hazugok, vagy úgy mennek el, tehát bizonyos lelkismeret furdalása, hiszen ott hagyták a másikat, aki ugyan nagyon okos, nagy matematikus, de csúnya. Vagy fordítva, szóval mindenféle lehetőség van, nem bírják összevezetni. Hát azért, mert ők maguk nagyon sokfélék. Az is nagyon érdekes, hogy azért mondtam, hogy fordítva, mert van, amikor egyszerűen nem bírják kivárni, amíg valaki megszépül. Mert nem tudják, hogy ez van. Még soha nem próbálták. Tehát nem
volt türelmük kivárni.
Nem volt türelmük kivárni, mert annyira idegesítette őket, hogy szép lehetne, de nem szép. Itt a különböző tulajdonságok, amiket egymásba megállás nélkül működtetünk, megjelenítünk, ellenőrzünk, megkísérlünk, ezek hol megfelelnek, hol nem felelnek meg. Tehát ez nagyon variábilis, ez nagyon...
Minek az önképnek? Az önmagunkról kialakított képnek?
Az önmagunknak kialakított kép az van is, meg nincs is. Nagyon flexibilisek vagyunk, tehát az ember nagyon flexibilis, az ember nagyon későn is ismeri fel a saját határait. Tehát nagyon későn tudja meg, hogy ő tulajdonképpen milyen. De az igazi negatív tulajdonságait azt még nagyon nagy emberek se képesek fölismerni. Mert az a belső képnek egy olyan átrendeződését kívánna, ami már egy külső szempontot érvényesítene. Mm-hmm. És ilyen külső szempont az embernek nincs. Erre mondtam, hogy van is, meg nincs is. Ez az a szempont, ami csak néha, és nem rendelésre szólal meg, és amit aztán az ember a halálba viszont lát. Hogy a halál előszobájába csak arról tudok beszélni, tehát viszont lát, mint egyedül mérvadót. De ez addig, tehát amíg addig, amíg oda az ember nem jut el, addig minden esetre a tulajdonságai dominálnak, a tulajdonságai működnek, és annak nincs külső pontja. Annak a külső pontja mindig a másik.
Mi a lelkiismeret fordulás oka?
Van egy külső szempont, de mondom, ez csak nagyon speciális helyzetekben jelenik meg, vagy szólal meg. Nem csak a színpadon játszik egy színész sokféle szerepet, hanem azért élvezzük a színészek állandóságát sokféle szerepben, mert mi magunk egy állandók vagyunk, akik sokféle szerepbe lépünk be, és annyiféle szerepbe, ahányféle emberrel érintkezünk. És ezért igyekeztem én erre a tulajdonképpen kaotikus elvre, tehát a tulajdonságok megnyilvánulásának elvére hagyatkozni, és nem arra a döntésre, etikai döntésre, hogy az emberek jók és rosszak, és hogy ennek van egy ilyen spektruma, ami a rossztól a jóig vezet. Ez kevésbé érdekelt volna.
Ez viszont azért érdekes, mert maga ugye abban a meggyőződésben él, nagyon helyesen, hogy nincs párbeszéd anélkül, hogy ne lennének ellentétek, és ezek ne lennének nyilvánvalóvá téve. Tehát a megnevezés és a minősítés mindenféle párbeszédnek a feltétele nélkül nem létezik. Akkor ez a karakterek szintjén és egy dramaturgiai szerkezetben, ami egy adott esetben egy regény, abban miért nem így van? Szóval miért nem kell ahhoz megteremteni, akár maga szerint ezek szerint művileg, mert maga a tulajdonságok sokféleségebe hisz, én szerintem meg szóval természetes módon, mert azért az emberek mégiscsak inkább ilyenek, vagy inkább olyanok. Szóval hogy miért működik ez enélkül a regényben az ütközés, meg a konfliktus, meg egyáltalán a helyzetek kiélezése?
Hát megint egy is-is van inkább, mint egy vagy-vagy számomra. Hát azért, mert a kísérlet arról szól, hogy két ember találkozik, bizonyos tulajdonságaikat meglátják egymáson, felfedeznek bizonyos tulajdonságaikat, ami lehet külsődleges, hogy a másiknak zöld a szeme, és ő szereti a zöld szeműeket, mert erről jó tapasztalata van, vagy a másik szépen mozog, és az arra utal, hogy ő hozzá, tehát vele kapcsolatban szép gesztusai lehetnek, vagy hát mindenféle lehet, okos, nem egy elhanyagolható szempont, vagy szép, de buta, az se rossz. Ha az ember buta, akkor legalább szép legyen. Tehát mindenféle tulajdonságokat felfedeznek, amire éppen szükségük van. Tehát az ember azt szerint választ ki hirtelenjében valakit, amire éppen szüksége van. De abban a pillanatban, hogy belemegy ebbe a szükségbe, hát ott vannak a többi tulajdonságok is, el nem kerülheti ki őket. Illetve hát nagyon hosszú ideig mondjuk megpróbálhatja kikerülni, egy hétig megpróbálhatja őket kikerülni, de másfél hét után már megint ott vannak. Vagy egyszer azt mondja, jó, ez nem kellene, hogy legyen, de van, de felejtsük el, de megint ott van, két hét múlva megint ott van. Tehát ezek ott vannak. Ez a megismerés folyamata, és hát akkor ez konfliktus nélkül nem elkerül. Tehát a konfliktusok bele vannak hogy mondjam, programozva. Ez a tulajdonságuk egymással való érintkezésének a konfliktusa, ez még nem a karakterek, tehát maga arra utal, hogy jó karakter, rossz karakter, feltehetően olyan is van, mert az inkább, én úgy gondolom, tehát az én elképzelésemben azok inkább kivételek. Tehát az, aki hát ez az enyém, tehát el tudom mondani, hogy miért így gondolom, de egy egyszerű hümmögéstől nem hagyom magam meggyőzni.
Jó, de ez, amit mondott, ez a másik ember számomra valósága. Ez pusztán az a probléma. Hát maga mégiscsak maga az, aki ezeket az embereket létrehozza. Tulajdonképpen azt játszotta, hogy ezeket a ennek az dolognak az eldöntését, hogy egy ember számomra való-e vagy sem, próbálta végigjátszani sok-sok ember helyébe beleképzelve magát, a szereplői helyébe beleképzelve magát?
Majdnem, de nem. Tehát az én kérdésem pontosan az, hogy az embernek csak, tehát a demokrata liberális, vagy liberális demokrata pluralista világkép, az azt sugallja, hogy hát az emberek sokféle tulajdonságuk van, és mindegyik megtalálja a magáét, vagy ha nem találja, akkor nem találja, de ez úgy ránk van bízva, és úgy minden úgy elhelyezkedik a világban a maga értéke és a maga tulajdonsága szerint. De ha így van, lehet, hogy így van, de ha így van, akkor nem azt kérdezzük egymástól, hogy ki vagy te, hanem csak azt kérdezzük, és kizárólag, amit maga is mondott, hogy milyen vagy te nekem. És ebben a kérdésben hiányzik számomra az úgynevezett isteni elem. Ez egy nagyon emberi kérdés, és egy hihetetlen önző kérdés. És szerintem a pusztaságba vezet, tehát ahol mindenki magányos, és akkor mindenki megállás nélkül a másik embert a használati értékén méri, és egyáltalán fölmerül egy másik ember használati értéke. De igen, ez már Marcóta tudjuk, ez az elidegenedés.
Hát honnan tudja, hogy a számomra valóság az nem a másik ember isteni elemét jelenti? Most komolyan kérdezem. Ami engem aztán elvisz abba az állapotba, hát amikor úgy érzem, hogy a megfoghatatlan számomra vágyam kiteljesedett végre.
A számomra valóság az éppen mindig egy-egy tulajdonságba, vagy egy-egy tulajdonság csoportba jelenik meg, és akkor jön a pedagógiai elem, és megpróbálom vagy szelíd, vagy durvább formákba kiiktatni az összes többet. Most az emberek többsége akár hosszú távon az érdekeinél fogva hajlandó erre. Tehát hajlandó arra, hogy bizonyos érdekcsoportok miatt bizonyos tulajdonságcsoportokat úgy elaltasson, hogy azok soha többet, tehát hibernálja őket hosszú távra. A különben a kispolgári élet, magyarán az élet tömege, el se lehetne képzelni, mert az emberek többsége még csak nem is etikai elvek alapján, hanem használati elvek alapján, tehát az, hogy mire használják mások őket, tehát a foglalkozásuk alapelvei alapján. Tehát, hogy mikor kell fölkelniük, mikor kell lefeküdni. Egy bizonyos életpályát futnak, és ami azon kívül esik, azt nem tudják fölfedezni. Ritka, kivételes pillanatokban, nem a szabadságuk alatt, de ritka, kivételes, vagy akár akkor is, ritka, kivételes pillanatokban érzékelik a saját életük elvesztegetett, vagy valóságos teljességét, de ehhez nem tudnak mintegy eljutni. És hihetetlen, tehát az önbecsapásnak hihetetlen és végtelennek az útjai. Az én kérdésem ebben a regényben, meg általában mindig az, nem az, hogy milyen az ember, így soha nem is kérdezem, de milyen egy ember, hanem az, hogy ki. Tehát ki ő. Ami azt jelenti, hogy a tulajdonságai összefüggésében ki. Tehát nem a nekem való ki. Ezért mondom, hogy igyekeztem a elviselhetőség határán kívül is még kiteregetni, részletezni. A részletezést nem abba hagyni, hanem egy ilyen wagneriánus elv alapján, úgy tenni, mintha az életidőm, vagy a zenélési időm, vagy a regényírási időm végtelen lenne, és végtelenül részletezhetném egy-egy ember érzéseinek, vagy mozdulatainak a rezdüléseit, és még teregethetné, azért, hogy érzékeltessem, hogy tehát nem a magam szerint, én a magam szerint eldönthetővel mindig csak találkozom, mint valami részlettel, de az egésznek nem kerülhetek a birtokába, tehát a ki ő kérdése feltehető, de választ valószínűleg nem fogok rá kapni. Helyesebben az az érdekes, hogy az ember kap erre választ, ezek néma válaszok, ezek a szerelemnek a nagy pillanatai, amiről hát legfeljebb zene, vagy költészet, vagy tánc tudott beszélni, irodalom egyelőre nem. Az irodalom számára ezek az utalás birodalmában maradtak egyelőre.
Én mindig beszoktam magolni a dátumokat, de javítson ki, ha rosszul mondom. Szóval ugye 67 volt a Biblia, 67-ben jelent meg.
65.
65-ben a Tessék már is rosszul.
67 a könyvformájában, tehát 65-ben jelent meg az Újírásban.
Jó, akkor csak, akkor mégse annyira rossz az emlékezetem, na mindegy. És akkor, ha jól emlékszem, ez az egész eszmélet vita ügy, ez 69-es, ugye?
Nem, az 69-es, de hát az 68-ba kezdődik. Tehát az jóval korábban kezdődik.
Tehát az eszmélet című folyóirat szervezésre, meg az Acél Györgyel való tárgyalások erről, az 68-ba kezdődik.
De maga... talán még korábban, arra nem emlékszem pontosan, de 68-ban már javába folyik, tehát a valószínű, hogyha a varsói szerződés országainak csapatai nem döntenek úgy, hogy föltétlenül Csehszlovákiát le kell rohanniuk, és a magyarok, nem magyar kormány nem gondolja, hogy ebbe részt kell vennie, hanem inkább azt mondja, hogy a szocializmus megreformálásán fáradozik, akkor ezt a folyóirat kísérletet is nem betiltották volna, hanem engedélyezték volna. De hát mintán nem így történt, ezért, tehát ez közbe jött 68, és ezért nem így lett.
Ezt csak azért kérdezem, mert két okból. Az egyik az, hogy ez volt-e a maga első nem nyilvános, de szándékos ütközése a hatalommal, tehát ez az Acél Györgyféle levélváltás, amely egyébként olvasható.
Nem, azt megelőzte egy másik Acél Györgyel egy szóváltás, ez 65-ben volt. Tehát
hogy kerültek egymás közelébe?
Úgy, hogy amikor a Biblia című elbeszélésem megjelent, ez volt az első írás, ami tőlem megjelent, és ez az új írásban, akkor a filmgyár Szemes Mihály nevű rendező akart egy filmet készíteni belőle, és a filmgyár rendelt egy forgatókönyvet, amit a Karal Luca segítségével, hát nem tudtam forgatókönyvet írni, de a Karal Luca nevű dramaturg segítségével elkezdtem írni. És akkor talán a Nemes Kürti, vagy valaki akart indítani egy filmíró tanfolyamot, vagy kurzust, vagy valamit, mert hát senki nem tudott filmet írni a fiatalabbak közül, és ide engem is meghívtak volna, de ez vagy valahogy az Acél kezébe került, vagy művelődési miniszterhelyettes volt akkor, vagy pedig kötelességszerűen odaadták neki, és kihúzta a nevemet. És akkor én is ezt mondtam, mint most maga, hogy és mint éppen otthon voltam, tehát otthon hallottam a hírt, és kétszer rákérdeztem, hogy tényleg így van-e. Fölemeltem a telefont, fölhívtam az Acélt, bekapcsoltak, és megkérdeztem tőle, hogy miért húzott ki, hogy talán valami magyarázatot adna. Mire elkezdett ordítani, mire én visszaordítottam. És ez annyira meglepte, valószínűleg ez nem történt meg vele a koalíciós időktől kezdve már, hogy valaki ordított volna vele, ugyanazon a hangerővel, iszonyatosan tudott bömbölni, ugyanazon a hangerővel ordítottam vissza, de úgy, hogy túl is kiabálja.
Reflexből gondolom.
Abszolút reflexből, semmiféle meggondolás nem volt benne. Egyszerűen olyan hihetetlennek éreztem, hogy valaki merészeljen velem ordítani, hogy visszaordítottam. Hát pofonvágják az embert, akkor visszaadja. Reflexből nem gondolja végig, hogy a másik esetleg erősebb. És akkor elhallgatott, és valami olyasmit mondott, hogy tényleg miért ordítozunk itt, és behívott a minisztériumból, és akkor volt egy beszélgetés, egy elég kínos beszélgetés, elég hosszú volt, ami nekem nagyon nem tetszett, és ez számára is világosnak kellett, hogy legyen, hogy ez nekem nem tetszik. Ez volt az első konfliktusom.
De az kiderült, hogy mi baja volt magával, egy darab elbeszélés megjelenésre?
Igen, csak én ezt nem tudtam elég pontosan értelmezni. Ő azt mondta, szó szerint, ez egy rettentes érdekes, akkori probléma volt, ez már inkább nevetségesen hangzik. Amikor megírtam ezt az elbeszélést, akkor a barátaimnak azt mondtam, tehát azt az elméletet adtam elő, hogy itt kialakult egy új osztály, ez az új osztály, ez a tulajdonképpen egy réteg, ezek a funkcionáriusok, de hát ez egy olyan, mint egy uralkodó osztály, ez fölváltotta, vagy helyettesítette a régit, semmi nem történt, átvette a szerepét, csak a kultúrája nincs meg hozzá, majd valahogy megcsinálja. Később, hát barátaim ettől örjöngtek, hogy ez egy hülyeség, ez miket beszélek itt. És úgy vissza is vonultam vele. És akkor az acél ezzel támadott, hogy én osztályáruló vagyok, mármint, hogy én a munkás osztályt árultam volna el, amihez egyébként olyan sok közöm nem volt.
Használta ezt a szót, emlékszik rá?
Az nem. Ő azt mondta, hogy osztályáruló vagyok. Mire én magamban azt kellett mondanom, tehát akkor van osztály, amit én elárulhattam. És én nem tudtam akkor, hogy olvasta a Gyilasz könyvét, az új osztály című Gyilasz könyvet, amit én csak jóval később ismerhettem meg. Tehát ő mint egy engem a Gyilasz ideológ, tehát a revizionista ideológia magyarországi lerakatának tartott, holott én erről, tehát abszolút paranoid az egész rendszer. Mind a ketten egy ilyen paranoid rendszerbe mozogtunk. Ő tudta, amit én nem tudtam, ő tudhatta, amit én nem tudhattam, én viszont tudtam, amit tudtam, mert hát ugyanazt láttam, amit a Gyilasz látott, tehát ugyanarra az eredményre jutottam a maga primitív eszközeivel, ezt meg is írtam, de azt kellett hazudnom, az ő paranoiája miatt nekem is paranoiásnak kellett lenne, hogy én ilyesmit nem is gondoltam, nem foglalkoztam ilyesmit. Tehát az önvédelem az azt diktálta, hogy ezt hazudjam. És akkor rájött ez az egész játék, hogyha ez nem segít, tehát hogy én nem ismerem el, hogy én osztályáruló vagyok, aztán, amit nem ismerhettem el, mert nem vagyok az, mert semmi közöm se az elárult osztályhoz, se az nem elárult osztályhoz, máshogy gondolkodtam. Tehát ezt vissza kellett utasítanom. Csak nem mentem bele abba a vitába, éreztem, hogy nem innen jön. Tehát nem vitát akar, hanem valamit el akar érni. Hát azt akarta elérni, amit mindenki mással, tehát hogy leszerelni. Ennek a legmagasabb, legkritikusabb pontja az volt, hogy átölelte a vállamat. Hát ő egy idősödő úr volt, én pedig egy fiatalember. Egyszerűen volt teljesen indokolatlan, tehát a szónak az erotikus értelmében tök indokolatlan volt, semmi késztetést én magam ilyesmire nem éreztem. Másrészt ilyen atyai lekezelő basáskodó, hát el kellett utasítanom, fogtam és kihúztam a vállamat. De most ezzel megpecsételődött a kettő közötti viszony. Abban a pillanatban is tudtam, hogy ilyen durva visszautasítást, na de ő egy nagyon durva eszközökkel élt, mert egy ripők volt, tehát megmerészelte fogni egy fiatalembernek, vagy átmerészelte karolni egy fiatalember vállát, ami abszurd, egy minisztériumi dolgozó szobában. Hát kivéve akkor, hogyha magáévá akart volna tenni, akkor indokol, de ilyen indokot én nem éreztem, és ő se.
Hát áttételesen végülis mégiscsak ezt akartam.
Áttételesen azt akarta, természetesen, csak az ember az erotikus szintjét, az erotikus emeletét, az másra tartogatja, és nem keveri össze ezzel. Helyesebben van, aki összekeveri, hát azok voltak a partnerei.
De mégiscsak valamiért fontosnak tartotta magát. Ha egyrészt kihúzta, másrészt rögtön bekapcsolták a szobájába, harmadrészt még egy személyes beszélgetést is szánt magára. Mi volt a maga helyi értéke? Ez csak azért,
én helyi értékem akkor nulla volt.
Ezért nem értem.
Igen, az volt, tehát az én helyi értékem akkor az volt, hogy itt felütötte a fejét egy ember, akit valószínűleg nem lehet lesöpörni. Ez egy akkoriban egy érdekes elbeszélés volt, ma is van bizonyos érvénye, van egy helyi értéke.
A maga műveiben.
Nem csak. Tehát,
jó elbeszélés. Ez
tehát az, igen, nem, jó. Nem olyan nagyon rossz. Nem azt mondom, hogy, hogy nem gyenge bizonyos pontjai, nem erősen gyenge, de úgy azért valamennyire megáll a lába. És amit elmond, az speciális. Tehát minden esetre a magyar irodalomnak ebben a korszakában is speciális. És hát az irodalomban az elég érdekes, hogyha valami speciális. De ezzel együtt a helyi értékem nulla volt. Abszolút nulla. Egy érdekes vonása volt mondjuk a történetünknek, hogy ő azt állította, hogy az illegalitásból, az úgynevezett kommunista illegális mozgalomból ismerte volna a szüleimet. Ami ezt több évtizeden keresztül állította, nyilvánosság előtt és mindenfelé. Nem ismerte a szüleimet az én tudtommal, hanem volt egy közös barátjuk. Tehát az apámnak és neki volt egy közös barátja. Tehát ilyen értelemben valamilyen módon mégiscsak kapcsolatba állhattak. Na most, mint olyan ember, aki sok mindennel kísérletezik, és a kísérleteinek egy része beválik, másik része nem, hát ez is az egyik kísérletéhez tartozott, és ez a familiáris, úgynevezett familiáris, ahol az ő torzítási taktikája megint csak működhetett volna, de nem működött. Egyrészt azért, mert végig gondoltam, hogy az apám baráti köréhez tartozott-e, és tudtam, hogy nem tartozott oda, tehát az állítás az nem felel meg a valóságnak, tehát meg kellett kérdezni, na akkor még mit akar vele. De tudtam, hogy ki az a barát, akin keresztül mégis volt legalábbis tudomásuk egymásról. Lehet, hogy találkoztak is, de az, hogy baráti kapcsolatban, amit az Acél állított, nem voltak, az biztos. De ha lettek volna is, akkor is ez az atyai fölény, ez számomra nem volt elfogadható, de semmiféle formában nem, és nem vonzott. Tehát nem akartam a halott apám helyett egy politikai apát magamnak.
De ezt mégis mivel magyarázza tehát azt, amit az előbb kérdeztem, hogy ennek ellenére meglepően sok figyelmet fordított magával az ízlésével, tehát hogy elolvasta a maga írását, és úgy döntött, hogy erre az emberre figyelni kell, vagy a hallomásaira, tehát hogy úgy hallotta, hogy erre az emberre figyelni kell. Mi volt a benyomása, vagy mit gondol most?
Nem gondolok semmit. Ő egy játékos ember volt, ez egy a szónak a legalapvetőbb értelmében, és mindig tartalékba is bizonyára kellett lenni embereknek, akiket valamiért így vagy úgy mozgatott. Mit tudom én, 60-hányban lehetett az, nem tudom hányban volt, az 69-ben.
69-ben, igen.
Pest megyei hírlapnál való tevékenységem utolsó szakaszában volt, egyszer csak kaptam tőle egy levelet teljesen váratlanul, hogy gratulál, kedves Péter megszólítással, mintha nem úgy váltunk volna el, ahogy elváltunk azelőtt, mit tudom én, 4 évvel. Tehát mint két ember, aki soha nem akarja látni többé egymást, és soha semmiféle, egy fél mondatra semmiféle közösséget nem talált egymásra. Kedves Péter megszólítással írt egy levelet, hogy mennyire gratulál az Ádám Otto éjjeli menedékhely című rendezésének a kritikájához, ami világos volt már akkor is előttem, hogy a Népszabadságban a Molnár Gál Péter írt egy nagyon elítélő kritikát az előadásról. Én írtam a Pest megyei hírlapba egy kritikát, ami örült az előadásnak, és az előadás pozitív vonásait elemezte, mert nekem tetszett, neki meg a Molnár Gálnak meg nem tetszett. És ő harcba keveredett, mert valamilyen paranoid okból úgy látta, vagy úgy látták, hogy ez valami szörnyű támadás lenne, amit a Molnár Gál indított, valószínűleg egyszerűen nem tetszett neki az előadás. És ezért rögtön én az ő pártjára kerültem, és elkezdett udvarolni egy levélbe, és hogy mennyire érdeklődik a munkásságom iránt. Na most, ha én ezt a csalit beveszem, nem látom át egy pillanat alatt, hogy itt valami van a paranoid címszó alatt, akkor bekaptam volna a horgot.
Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 6. rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A portré műsor felvétele 1997-ben készült, és legutóbb 2002. október 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
stayed.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. Hatodik rész.
Sem ér szinte.
Mi hogy hánykolódik, még leesik a lóról.
Nagy volt a lendület, az buktatta így.
Majd a következő. Fiam Tlepolémus.
Szent szertartás, virág, babéreső megvolt. Jött rá lakoma, ételek, italok, buzgó áradása. A hős megkapta díját. Övé lett a leány, s miként gyémántot övez a foglalat, kísérte kezét hatalmas hozomány.
A közepén most is hajszálnyira.
Nagyszerű döfés volt, fiam.
A karó megserezdül.
Úgy hasadt le róla a két görbe tökfél, mintha kerekedben soha nem lett volna.
Most kész.
Annak már a házat fordult. Azóta kóborlok kutatva keresve. Van itt minden virág, de rózsa egy szál sem, mely feloldaná e boszorkány erőt.
Engedem.
Fejemen kócsaktól hátamon takaró aranyjal hímzett társunyból való. Karite asszony szeme fénye lettem. Jászlom színülti árpával tele. Árpa reggel, este. Mit kezdjek vele?
És te, Thrasyllus, meg sem kísérelet?
Rajta, bátyám, tedd meg, hadd lássa a pósom. Hiszen valamikor értettél hozzá, s én lestelek csodálva, mint tejfeles szájú.
Hagyd el, öcsém. Nem való ez nekem.
De sokat kaptam ütést a fejemre, mikor a lándzsákkal kontárkodni mertem.
Rég volt. Felejtsd el. Egy idő óta, jól tudod, gyilkosabb fegyvert forgatok.
Igaz, forgatod. Tollathegyén a daktilusokat, s ha sikerül olykor a disztihot.
Mi az, ha sikerül? Mit akarsz ezzel?
Semmit, no. A cél közepét van úgy, hogy elvéti az ember. Tolla vagy dárdával, lehet így is, úgy is.
De ha célba talál, gyilkosabb a szó. Egyetlen dobás százakat sebez. Strófáimnak egykor még hasznát veheted.
Oly hittel mondod, hogy lehet benne való. De most esküvőm van, és holnap vadászunk. Szeretném, ha ott lennél te is.
Nem mondok bizonyost. 3 nap óta egy betűt sem írtam.
Szeretném remélni, oka nem én vagyok.
Jó reggelt, férjem, apám, sógorom. Jó reggelt mindenkinek.
Jó, édes Karitén, felébredtél végre. Milyen volt álmod? Kialudtad magad?
Üdvözlöm a ház ifjú asszonyát.
Jó reggelt, Karitén.
A férjed ellenállhatatlan.
Oh. 10 döfés 10 döf.
Mind a közepén.
Csodálkoztok, urak. Hisz éjjel is gyakorol. A cél a döfés ugyancsak kiálljon.
Nem tartozik ide. Hagyjuk ezt, apám. Anyám, merre van?
Tálok korsókhadát, vigyázza a konyhán. Percre se lohadjon bőszült ostromuk.
S ti, urak, hogy vagytok? Látom főfejetek. Hajam, mi dologban? Tlepolémus kedves, ugye tartod ígéreted, s e bamba boros népség hiába ostromol?
Megmondtam, nem másra, csak őzre vadászunk. Azzal még csak-csak elbánunk valahogy.
Ne gúnyolodj, kedves. Tudod, hogy féltelek.
Tudom, hogy szeretsz.
Őzbak vagy őzsuta. Más vad 4 lábú közel és távolban nem is létezik.
Nyugodj meg, Kante. Nekem lesz rá gondom öcsém szilaj vérét kantáron tartani.
Úgy hát eljössz mégis? Pompás dolog, testvér. Utoljára mikor vagy? 8 éve annak, hogy megkergetett minket egy dühött vatkan, Dárdád akkor úgy szállt, mint Apollon nyila. A vatkan elterült, s én csak bámultam.
Te vagy most, fiam, kit bámulat illet. Csínyed a rablókkal, megirigyelhetné maga Heraklész is. Véres história, de jót kacagtunk rajta. Legénykoromban én voltam hasonló.
Most meg itt ezek a pompás döfések. Ahány roham, szint annyi találat. 10 verseny alatt nem számolok ennyit.
Na persze, ami igaz, igaz.
Trazillus barátom, próbáld meg te is.
Ma rá nem bírod, de meglásd holnap, ha felingerli kedvét őszbak vagy őssuta. Mert másról, ugye parancsba adatot, néki is le kell mondania. Na gyertek, ha reggel valóban versenyt kívántok kelni a nappal, nézzünk a hajtók s a lovak után. A méneshez indulunk, rajta barátaim! Kiki válasszon kényekedve szerint.
Tegyétek dolgotok! Nekem szatírámon kell még igazítanom, úgy fertájóra múlva csatlakozom én.
Trafilus!
Igen?
Szeretnék néhány szót.
Mond, és én hallgatom.
Róla van szó.
Gondoltam, hisz rólam alig ha lehet.
Kérlek, vigyázz rá. Tudod, mi szertelen konok és vakmerő.
És erős, és szép, és leginkább fiatal. Mégis én rám bízod. Hát rám, ki vigyáz ma?
Te higgadt vagy, megfontolt.
Higgadt én. 3 napja már, hogy meghasad a
szemem. Ne, ezt ne, Trazillus. Ennek már vége.
Tehát nem is volt soha. Lehet, hogy álmodtam. Fehér karok fonódtak nyakam köré. Ajkamra tapadt egy cseresznye száj.
Hagyd abba! Ne folytasd!
Mesztelen csípője hullámzott alatt.
Egyszer igaz volt. Egyszer és nem többször. Megtörtént vége. Akkor azt hittem, téged szeretlek.
De jött ő, és foglyul ejtett tengerkék szeme, araszos válla.
Ne fáradj, majd én. Kedvessége inkább, figyelmes szavai. Te engem szívedből nem szerettél soha.
Mi az, hogy szívemből? Szeretni csak egyképpen lehet.
Kívánni is szeretni két dolog, Trazillus. Te még meg nem kaptál, zengedted szavaid. Szerelmed Vezúvját festetted elém, mely nevem hallatán lobog már, háborog, és ha ki nem törhet, hát önmagát veti szét, s hullik darabokra, így mondtad. Perc is se tagadom, lángra lobbantott, s azt hittem igaz. És mi történt aztán? Mintha nem is lennék, elnéztél fölöttem. Többet ért nálam akármi. Harci kakasod, kényes kutyáid, de legfőképp tollad az írópulton.
Megint csak nem értesz, nem értettél soha. Kakas kutya náttól egy asztalra került. Az írás szent dolog. Hogyan magyarázzam? S ha valami írni kényszerít egyebet, akkor alig ha tehetsz. Villoghatnak rá csábító szemek, kísérhet akármi, nem fogsz semmiben örömet találni, míg fel nem fedi arcát a rejtőző gondolat. De milyen öröm ez? Szinte már gyötrelem. Mint ahogy szenvedés maga a szerelem. Költő vagyok, művész. Ha akarod, vadász. Lesem a valót, tollammal kergetem. Minden ráismerés egy-egy trófe, amelyet elnyelni készül az idő erdeje. De én megelőzöm. Elejtem, s a házamba viszem. Jel, mely mementó marad. Az egyetlen remény. Boldog halandók, mit tudjátok ti, mi az igazi vadász szenvedély?
Szavak, szavak, repdeső szavak. Nem tudom megfogni, nem tudom követni. Ember vagyok, asszony, méghozzá eleven. Eszem, lélegzem, szeretni akarok, s ami volt, felejtsük el végképp. Ezért kérlek szépen, vigyázz öcsédre, ő nékem mindenem.
Nem érte. Miattad megyek el. Hadd legyen meg békéd. Kettőnk közül legalább neked.
Köszönöm, Trazillus. És ha mondtam is volna akármit az elébb, egyet hozzáteszek. És fenntartom mindig, hogy a szíved nemes.
Higgy, amit akarsz. Én most távozom. Sántikál bennem egy-két gondolat életről, asszonyról, hűségről, vágyakról. És ha igyekszem, nem lesz tám béna mindkét láb sorára a kényes tisztion.
Nekem azt a sárgát! Nem az! Ott mellett!
Az az hamás keres! Mi fogpásztani?
Hé, fiú! Fogd be nekem azt a fekete csődör! Úgy látom, meg nem áll! Hagyd el őt, másikat! Kevésbé tüzesek!
Mennyes ulás szépség! Kancák és mének, remegő izők, kényes ügetés, szilajdobogás. És én itt toporgok kívül hervadt szegény rokon. Bámulom őket, s ők gőgösen tűrik. Vajon hogy fogadnák, ha belépnék közéjük, és görcsös termetemet hozzájuk mérnék?
Nekem a csacsi kell. Ő az én kabalám. Finom, puha nyerget teszünk a hátára. Úgy ballagunk majd a fegyveresek után.
Na, vadrasszom már átom. Ki hallott már ilyen? Ugye, kedvesem, nem mondott komolyan.
És hogy a naptüze ne égesse bőrünk? Te fiú, ernyőt feszítesz mindkettőnk fölibe. Te meg, leányom, majd legyezni fogsz minket. Így várjuk ki bölcsen, míg a férfi népnek csendesül vérszomja.
Ne, értettük, úrnőm.
Tesszük, ahogy mondod.
Most, ha ez óhajod, legyen meg. Lássuk. Azonban egy kissé, hogy javítsunk vérén. Eresszük a jámbort a paripához. Futkosson kedvére, és ha valamelyik karcsú lábú kanca felgerjeszti vérét, másszon rá, hágja meg a győzíramba.
Kipinyém, mulatság!
Hát sokas a gyége ragyogó méne.
Én pedig örömmel veszem, ha adjátok, s gazdája leszek minden kis öcvérnek.
Hé, hallottad, ugye, mi a kívánságunk? Vezesd nyomban ezt itt a lovak közibe.
Hinnye a keserét. Te látni akarjátok, férfi, mi sajnálom, nem lehet. Túl sok a bökkenő.
Mi lesz, na? Rajta!
Lássuk, mit tudsz, te aranyos életű, párodat ritkító aranyszamár!
Zavarban vagyok, mert fegyveremmel még csak-csak kiállanék vélük. Ám de lábaim mennyivel kurtábbak. S akivel ütköznék egy jófarú kancával, azt elébb talán utol kéne érni. Na meg három dolgot. Aludni, tóvizéből halat fogni, meg ezt, amit most tőlem oly dérrel durral vártok. Paranyszóra tenni. Alig, ha lehet.
Ej, a Veszvári, nézzétek, hogy szorom!
Miért siettetett? Tán indul a kocsi, elébb a hölgyeket szemügyre kell venni. Te is, amíg szemed. Na meg más egyebed nem volt ilyen rozzant. Megnézted, nem egyszer, kié a tokocska, melybe kincsedet kívántad rejte?
Elég már! Adjátok! Majd ha akar, rákap. Azt mondom, kedvete, keresétek másutt. És ha mindenáron kötődésre vágytok, eresszük egymásnak a harci kakasokat. Jó mulatság az is, vad és férfias.
Kárítja azt, hogy nek igaza van meg.
Itt hagytak.
Gyerünk!
Eresszük. Madaraik talán csak nem hajba kaptak. Nekem pedig bizonnyal örülni illenék, hogy így nemes társaság vendége lehettem. A levegő könnyű, sugárzó nyár lepi a zöldellő rétet, s engem valami futásra ösztökél. Talán elérkezett a várvárt alkalom, s keresztül hajt sorsom egy rózsaligeten, vagy csupán egy soványka bokor akasztja meg utam, mely az éppen elég virágot terem, hogy Pamféle rontását semmibe vegyem. Indulok, de merre? Nagy ekerek korong, keletre, nyugatnak, észak felé, délnek, köröttem a lovak némán legelésznek. A folyóhoz menni tán az volna legjobb, csak úgy leballagni, kerülve minden áruló feltűnést. Ott a parcsűrébe meghúzom magam, s hogyha jő az alkony... Nolám, a rokonok hogy ide sodródtak? Lábukkal kapálnak hozzám egész közel... Előttem, mögöttem, mellettem, mindenütt. Mi sokan állnak itt?
Álltak bizony, ott tolongott az egész ménes. S hogy miért? Mert szamárként más voltam, mint ők, de nem eléggé más. Sokban különböztem, de egyben sem eléggé. Így hát nekem estek. Különböztem, igen. Ám olyannyira mégsem, hogy büszke lópofájuk cáfolhatta képem. Az bántotta őket, hogy ama égi forma másukat ütötte így futó baromra. Vagy vegyük, hogy a szamár lényegében ló, úgy melléjük állítva biztos útmutató, lám lehet másképp is, mint ahogy szemünket szoktatta a való. Mégsem tapostak el, mert a lovászok közbeléptek jókor, s míg vonszoltak onnan, újra eldőlt sorsom.
Mi az ott? Egymáson dolognak, tipródnak a lovak.
Az a kacsos lábú, utálatos barom. Ad rontott közéjük, szekte békéjüket.
Futvára szakadt.
Vágtatok utána! Pánymát vetek rá, és szölöphöz monszolom!
Ez a mocskos jószág úrnőnk szemefénye. Reggelig marad itt. Addig etessük őt, parancsa így hangzott, zabbal, luszernával. Oktalan pazarlás, ilyen semmi dögre. Lám, a nemes mének is hogy megzavarodtak. De én tudom már, mi a megoldás. Befogjuk őt hamar a taposó malomba, hogy mi körbe-körbe járkál, teremjen lisztet valahány lépése. És hogy ne csak minket érjen-e véletlen haszon, szóljatok sógornak, szóljatok komának, reggelig megőrli mind a gabonánkat. Hé, asszony, nógasd meg kissé azt a pohos dögöt. Négy zsák még hátra van, s közeleg az idő, hogy rikolcson a kakas.
Módulj már, te pontró! Vagy itt verlek agyon!
Értek én a szóból, csak hagyd el azt a fát. Lásd, futok, gürcölök, hogy oldalam kíméjem, s hogy kevesebb szitkot szórjon rám a szád.
No, Flaccus barátom, míg ez körbe kergül, beszéld el nőmnek, miként esett meg az a nevezetes dolog.
Arra gondolsz, Otkin? Hogy rázza kötelét a hajnali szél?
Hollók tépik egymást, kié legyen szeme?
Bizony, finom egy falat, rabló volt, gyilkos fosztogató.
Anyja hogy hívta?
Tudja a korság, Cinkosai Hémusznak titulálták. Bandáját szétverték, menekült volna, de én felkötöttem. Így szólt a parancs. Tlepolémusz lovag az ő képében eredt a zsiványok után. Elhitette velük, hogy ő maga Hémusz, és megadatott néki. Mi nékem csak puszta vágy, de micsoda idő.
Ugyan miért panaszkodsz te, hóhéró gyenge, hisz tengernyi munkát szüntelen hajszol. Lám, egy kevés lisztet is éjjel őröltetek.
Munkám az van elég, bár kevesebb volnám, de milyen munka? Szürke és keserves, akasztás, akasztás, újfent csak akasztás. No, olykor megesik, hogy bárd után nyúlhatok, vagy nagy ritka ajándék egy keresztre kötözés. Bezzeg, Tlepolémusz, késsel dolgozhatott.
Na, ez a zsák is tele. Érkezhet nem soká a kakas ideje.
A kés, ötvös művészet. Ám, szobrászat a tűz. Egy száraz fából rakott szellős mágiát. Mi vetekszik vele? Nem tudok hasonlót, legfeljebb Fédiász faragott márványa. Néró nevét sokban ismerté tette, de nekem azáltal, hogy emberei sorra szurokba fektette. És rájuk csak ezután bocsátott tüzet. Lám, mit tesz az elmélyült szakmai ismeret? Így él bennünk tovább a klasszikus poézis. Mert ha ő hóhér volt, hát költő vagyok én is.
Hallottátok ti is? Rikoltott a kakas. Szaporán!
A kötelesség szólít, menned kell, barátom. És még hátra van két zsák, hogy kiteljen az öt.
Mit évő legyek most?
Eredj és tedd dolgod, majd mi befejezzük.
Alkonyat felé néz be hozzánk újra. Meg lehet, akkor én is hazatérek, s akad velem őszhús, nyúl, fácán, akármi, s még pirul a tűzön, egy-két korsó borral elütjük az időt.
Na, csak módjával, és a két zsákot kiviszi majd haza.
Nem, marad itt, ne fényi, hogy milyen könnyű fehér. Lesz belőle cipó, mazsolás, kalács.
Még annyit, Flaccus. Bárd, kötél vagy kereszt?
Kötél. Egy tucatnyi. Silánykorban élünk. Mi lehetne más?
Nos, dárdát a kézbe, s akinél így van, remélem, húrját nem hagyja ernyedni. Kari, te kedvesem, szándékod végleges?
Itt anyázunk addig, míg le nem ül véretek, s győztes trófeákkal vissza nem tértek dúsan megrakodva.
Veled marad Horász, ő majd vigyáz rátok, s ha mégis kedved volna bennünket követni...
E csertölgy alján oly jól esik a fekvés. Fáradt vagyok, kedves, akár csak a csacsi. Tekints rá, és szánj engem. Lábai reszketnek. Felhőtlen az ég. S hol ráhajul a föld peremére a lángfény, lassan kékre változik. Mi csak? Mi az ott? Ott fenn az ágak közt két pisla szem felé munyorog.
Mi? Hol? Az ágak közt mondja?
Bizony, látom én is. Ott pillog csak ugyan. Vajon mi lehet az? Halandó vagy szellem?
Ha, megvan, rátaláltam. Búj elő tüstént, légy bár akármi. Vagy nyilammal fejtem meg égi földi létet.
Mi van ott?
Nem tudni.
Meg kell az ágakat zörgetni körüle. Hamar valamit a kezembe adjatok.
Majd én megpiszkálom. Magadra vesz lélek. Én figyelmeztettelek.
Nem szellem. Egy madár.
Athéné madara. Így tartja az ősök hiedelme.
Bagoly ez leginkább. Nincs csak milyen kergén kavarja a leget. Vaksi szemét szúrja a kelő napfénye.
Nem találtam el. Érthetetlen kissé, pedig a veszőt pontosan begyére szárnya közé fogtam, és a húr tőle mégis messzire vetette.
Ó, Balsos, csak nem ő az. Pamfile újra. Mit keres körünkben, miben töri fejét? Tán látni akarja, gyönyörködni benne, szamár mi voltommal, hogyan küszködöm. Vagy csak a fáradtság gyengíti a szémem, és nem több ez valóban, mint egy riadt bagoly. Lehet akár, hogy addig, amíg látom, föl alá szaladgál hátamon a hideg.
Eltűnt a fák között csapdosva ütődve. Hasonló volt nagyon. Szakasztott párja annak a másiknak.
Tán még egyet láttál.
Fenn a zsiványtanyán. Ott gubbasztott még egy.
Bagoly, nem emlékszem, pedig hát arra jártam én is.
Homályba húzódott, de én felismertem. Csak pislogott egyre, még te a rablóknak bőrével vesződtél.
Furcsa história. Nem fér a fejembe. Különös zsivány nép. Degez bugyraikból kő és homok hullott. Kincsnek nyoma veszett.
Talán varázslat volt, másképp nem eshetett. No de remélem, zsákmányunk-e mai, mely ott lapul valahol a lombok sűrűjében, mielőtt megfognánk, nem változik kövé. Készen vagytok mind? Megadom a jelet. Horasz a kürtöt. Urak, futnak a kutyák, indulnak a hajtók. Rajta hát ti is, vágtassatok elő.
Mennek, ahogy vérük hajtja őket, ki így, ki úgy, fejükben a bornak salakos nyűgével. Ám a cél közös, s jobb azt nem látni, hogyan bontja szárnyát férfi virtusuk. Ha. Ad ide, kosaram, ennék valamit.
Rákból salátát készítettem, úrnőm. Foszlós fehér kenyér, szinte még meleg. Sajt is van, gyümölcs is.
Nézzétek a csacsit. Ó, milyen aranyos. Busa fejét elveszti, ahogy álmával küszködik.
Azok a kancák jól helyben hagyták.
Helyben hagytak bizony. Egy vén boszorkas hozzá ördögfattya férje. Azt hittem, sohasem ír a dráma reggel. Ha lett volna fejem számlálgatni a sok kört, melyet megtenni husánggal nógattak, s mind az ütlegeket, mik hátamat szántották, már esetleg Pitagórász lennék, vagy más tudós csillagász. Mi ez a lárma? Recsög a bozót is itt a közelben.
Nézzétek ott! Ott! Valami mozog!
Erre tart felénk. Horasz, látod te is?
Figyelek, úrnőm. Bizony nem kis állat.
A szarvas ne bánsd. Hadd folytassa útját. Tisztelem Diánát és kedves teremtményét. Ha rajtam múlna, békén élhetne mind. Egek!
Egy kan! Egy fertelmes kan!
Eltapos bennünket a útjába!
Horasz, cselekedj!
Nyugalom, úrnőm. Húzzódjatok a fa mögé.
Fiú, az íjad. A nyakára célosz. Várj még, hadd közeledjen.
No, ez már nem tréfa. Ide tart valóban. A kutyák erre hajtják.
Fiú, a nyakába! Eresd meg a húrt!
A sonka eltalálja. Megrázza bőrét. Hegyes vasát Horasz az oldalába várja. Szinte föl sem veszi. Csattóva megmódul. Felénk egyenest.
Hussatok, úrnél, de ne egy irányba.
A csacsit nézzétek, útját keresztezi.
Káprázat, varázslat, szembe száll vele.
Szemeit forgatja, csattok, harákol. Reám szólja valamennyi dühét. A kutyák tépik, varják, s bár szólja őket, fékezik mozgását.
Jó, add a nyilat, most én hadd próbálom.
A sűrűbe viszem, oda csalogatom.
Merre vagy, Karite? Karite, nem esett bajod?
Végzünk a dögge, ne aggódjatok.
Megjöttek. Itt vannak a testvérek végre.
Akkor hát rajta! Kerítsd őt balról!
Igen!
Én majd Dárdámmal szemből zavarom!
Nem tehet mást.
fordulnia kell, ha a pokol torka elébb nem merje. No, bátya, itt a pillanat. A kanútját a horvos hátulról lezárta. Ő maga gyeng.
Mit teszel, öcsém? Ne szállj le a lóról egy szál törrel, ez őrültség. Ah. Szintébb a vatkanva első döfésre nem végzel. Istenek, mi ez? Szinte kívánom, hogy védse el. Ez már kihívás a egyenest a sorsnak. Ennyire vakmerő senki sem lehet.
Most a penge villan. A vas a dühött állat torkát találja. De megszelidül hegye a vastag sörtében. Akan reáront. Tetolémus eldő.
Bátyám! Dárdát hamar! Segíts!
Thrasyllus nem mozdul. Bámul megkövültem.
Bátyám, mire válsz? Mozdulj az Istenért!
Mozdul a köcsém már! Cselekszem!
Micsoda dobás! A kan szívét szántotta egyenest. A nagy test oldalára zuhan. Lábai remegnek, szájából zúdul vörös zuhatag.
Thrasyllus, tudtam én. Tudtam, hogy kezed még nem felejtett dobni. S lám, ha szerencse is párosul vele. Köszönöm, bátyám. Bár combomból dől a vér. Irigyellek érte.
Mit mondasz, öcsém? Azt mondod, szerencse? Úgy vélet kezemmel a véletlen cimborál. Itt van még egy dárda, lássuk, Fortuna velem van-e most is. Ah!
Mindenható Isis. Mi iszonyú látvány. Tlepolémus áll, épp csak féltérden hátát a fatörzsének veti, s nézi kitágult szemmel torkából a dárda, hogyan nyúlik elő. Most teste megbillen, oldalára fordul. Úgy vágódik végig a nedves avaron.
Nos, öcsém, vitánknak a végéhez érkeztünk. Lehet toll vagy dárda kezemben mindkettő, ha kell, lám egyre megy. Szólj valamit hozzá, vagy talán szabadott szekte az ámulat. Így van jól. Kárita lelkében is csillapul a vihar. Adott tény immár, kihez húzzon szíve. Egyenesen állhat. Nem kell ingadoznia. Most a vasat kihúzom torkodból, és a disznóba döföm. Így. Szegényt Lepolémusz, vakmerő öcsém. Lásd, hiába óvtalak, hasztalan volt minden bölcs intelem. Egy szál tőröd amúgy sem védett volna meg. Gyászom mély, mint a sebed. Szívem sajog, s fiatal éltedért. Nézd, öcsém, könnyezem.
Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A hatodik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius Szabó Sándor, Lucius Tordi Géza, Tlepolémus Hegedűs D. Géza, Thrasyllus Pimár Béla, Karite Pálos Zsuzsa, Főlovász Képesi József, Asszony Gombos Kati, Flakkusz Sinkovics Imre. Közreműködött Dózsa László, Györfi György, Leizen Antal, Márkus Ferenc, Petrik József, Sírkati, Sugár László, Tarsó Jelemér és Usztics Mátyás. A felvételt Kosárszki Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és legutóbb 1995. április 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsorstruktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.